Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 9 perc van, 2024. augusztus 28-ai kiadása. Ez a Millás reggelének, a Rádió Café 98.0 reggeli műsorának, melynek Master of Ceremonia Gede Balázs.
Jaj, hát ne viccelj, belepirulok, köszönöm szépen, és hát én nem is tudom, mit mondjak akkor, akkor a fő DJ, az pedig Mihálovics András, mert ő van a keverőpultok mögött.
Köszönöm a figyelmet, a csúcson kell abba hagyni, további szép napot kívánunk, de nem ez lesz, mert hogy még meg kell követnem Schmidt Andrea hírolvasó kollégénát, akit hát verbális ízetlenkedéssel megzavartam a reggeli kávézásában, nem úgy gondolt, Léci, ne jelents fel, Andi. Köszönjük szépen. Opa. És akkor gyors közlekedési hír, majd megtudod te is, csak nem akarom veszélybe sodorni az adás biztonságot a sztorival. Szóval két balesetünk is van, az egyik a 10. kerületben a Kőér utcában befelé az Üllői út előtt a jobbra kanyarodó sávban, a másik pedig a Soroksári úton a Timóti utca közelében történt, úgyhogy ezek is ráirányítják figyelmünket arra, hogy nagy körültekintéssel és odafigyeléssel közelítsük meg célunkat ma reggel is. 0630-as 6-os 980-980-0. Innen idézünk
kedves,
most Gede kollégával.
Igen, kedves hallgatónk, az előző beszélgetés kapcsán a kutyahúgyról érdeklődik, vagyis vagy azt, melyik gazdi önti le egy palack vízzel, mert hogy ugye ez egy nagy fesztivál lesz a Városligetben, kutyatalálkozó. Hát én abban bízom, hogy mire odaérnek, addigra azért egy veszélytenek egy kicsit a kutyák a jelölő vízből. És
tényleg ez az aspektus a városi kutyatartásnak eddig még így nem került
a látóterembe.
Az
ilyen koncentrált találkozókon ott, hát ez tényleg lehet.
Akár komoly
lehet,
probléma.
Akár probléma, úgyhogy ez
lehet, hogy egyszer utána kéne nézni ennek a megoldásnak is.
Az ilyen reggeli időben egy jó beszélgetés igen lenne szerintem.
De várjuk meg, még a srácok elkezdnek iskolába járni, hogy ők is szórakozhassanak. Illetve még egy nagyon fontos dolog van kutya ügyben, mégpedig az, hogy meg kell követnem azokat, akik félreértették ezt, mert én meg esküszöm, nem szándékosan hoztam be, hogy a kutyafesztiválon hotdogot fogyasztanak az egybe gyűltek. Ez megint csak félreértésre adhat okot, úgyhogy én szerintem lassan visszavonulok már az aktív közszereplésről, mert amit itt művelek, az nem európér, és semmiképpen sem NATO
még
kompatibilis.
Még ezt pénzgombot utoljára nyomják, érlek.
Jó, oké. Na, akkor szusszonjunk, mert hogy hát ennél azért lényegesen tartalmasabb és komolyabb beszélgetés következik.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Mert hogy olimpikonokról
igen,
lesz szó.
Igen, ez egy érdekes felvetés. Olyan olimpikonokról, akik több helyen is teljesítettek, egyrészt az olimpián, másrészt pedig feltalálóként is bizonyítottak. Hát azért ez már szerintem már a polihisztorság felé vezető irány. Egyébként ezek között van Bud Spencer is majd, igen. Carlo Pedersoni, majd halljuk Dr. Lábodi Pétertől, aki itt van velünk a stúdióban, a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelő elnök helyettese. Szervusz, jó reggelt! Mindjárt
jaj,
hangod is lesz.
Most meg elbambultam. Mondom, hogy ez nem azért reggelem. Mégiscsak igazad lesz, mert a zene alatt mondtad, hogy milyen kis álmos a reggel. Én mondtam, dehogy is, erre azóta folyamatos veszélyfutásban vagyok, úgyhogy mégiscsak álmos ez a reggel. Na! Olimpikonok és feltalálók.
Igen, előtte még lehet, hogy ezt a kutyapisi lejöntésre visszatérek, mert most voltunk Valenciában nyaralni, és azt láttam, hogy gyakorlatilag az összes kutyasétáltatónál van egy palack víz, és öntik le, úgyhogy ez egy valahol működik.
Aha, tehát
és
ez
én nem is láttam
működik
ilyet soha, és most szóval, hogy tudok visszacsatolni.
Ez egy teljesen jogos, teljesen észszerű dolog, de valahogy nekem is az elkerült a figyelmemet, és főleg egy nagyvárosi környezetben, ahol még csak nevesen szivárog, azért ott ez különösen fontos, ugye, hogyha aszfalton történik ez például.
Igen, de akkor az olimpikonokra bocs, visszatérve.
igen.
Elnézést.
Ez tök jó volt.
Esetleg erre is valami találmányt, ha már te vagy a vendégünk, akkor be kéne dobni, biztos lehet rá mindenféle segítséget.
Hát, hogyha fel lehet fogni, hogy a szarvasmarhának a pukiját, akkor lehet, hogy a kutyának a vizet. De ezt most ne itt fejtsük.
Igen, lehet, hogy a reggelnek az álmosságára hivatkozom, most ilyet nem tudok mondani, de tudok mondani, hogy amit a kollégáim összegyűjtöttek itt az olimpiai játékok alkalmából is, nagyon érdekes gyűjtés ez, mert hogy tényleg vannak ilyen multitalentumok, akik még most is többen köztünk élnek. Például Tarit Sándor, aki vízilabdázóként tagja volt a 36-os nyári olimpiai játékoknak, ő Berlinben nyert bajnoki címet, és aztán egy földrengésbiztos rugós acélszerkezetű épületet nek a tervezéséhez tudott egy találmányt előállítani, és még most is használják középmagas épületeknél a földrengés szigetelő pogácsákat, amiket kidolgozott. Úgyhogy
az őrület, és valóban nem tudom, hogy Japánban is, vagy más helyen is ezt használják el, de ugye a földrengés biztosság az mindig ezen nyugszik, hogy valamilyen rezgéscsillapító dolgot építenek be az épületekbe, hogyha akkor ezek szerint ő már ekkor letette ezt a
igen, és nyilván ennek az egész iparnak a fejlődése ez nagyban hozzájárult, hogy már akkor ezt kidolgozta, és nyilván aztán a szabadélmény ottalom lejárta után tudták mások is továbbfejleszteni, és aztán még egy gerelyhajító német Miklós is megemlítette, aki pedig a 76-os Montreal olimpián szerzett világcsúcsa olimpiai bajnoki címet, és ő két területen is kimagaslót alkotott. Az egyik csinált egy ilyen body roll nevezetű találmányt, amilyen tartásjavító izomerősítő, és aztán pedig 87-ben megalapította a Gerely gyártó cégét. Egyébként utána néztem, a fia is olimpiai bajnok lett, tehát hogy még arra is volt, hogy mondjam, a családban energia. És a másik találmány az pedig a Flying History nevű sporteszköz, ami pedig egy ilyen érdesfelületű gerely, ugye ez, amit a gerelyhajtók használnak, és ez így a shark dresshez, vagy emlékeztek, ez a cápa úszó dresshez hasonlóan gyakorlatilag hatályozottan megnövelte a gerelyhajítóknak a lehetőségeit, és több világcsúcs is kötődik ahhoz, amit ezekkel az eszközökkel használtak, és sajnos a shark dresshez hasonlóan ezt is, ahogy a kollégám összeszedték, betiltották ezt a fajta.
Ez volt volna a kérdésem, ugye, hogy
hát
ott is felmerült.
Ez is akkor túl jól sikerült szabadalomra.
Igen. De egyébként nagyon érdekes pont, amiatt utána néztem a shark dressnek is, hogy ez 2008-as, és a NASA-val együtt fejlesztette ki a Speedo, és az 2-5%-os javulást tulajdonítottak neki, és az 51 világrekordból, ami akkor született, abból 47-et ilyennel úsztak, és a 32 aranyból 29-et ilyennel. Tehát, hogy nagyon hozzátett, és ugyanígy a gerelyeknél is ez a fajta fejlesztés nyilván hatalmas lépés.
Egyébként ezeket a visszavonásokat én annyira nem értem. Tehát ugye nyilván az az indoklása, hogy esetleg egyenlőtlen a verseny, de hát aki nem használja, ő tisztában van, hogy hátrányba kerül, tehát fogja használni. Ha meg mindenki használja, akkor meg miért?
Igen, most
de ezt előre nem lehet tudni. Tehát engedélyezik, mondják, hogy van egy szabadalom, gondolom, miért ne lehetne.
Hát és az akkor, elején
amikor
lehet,
rájönnek, ez, hogy rájönnek, hogy ez olyan előnyt jelent, ami, de most érted, most mondok neked, hogy nem tudom én, van egy olyan füles, amivel úgy hallasz, mint a bagoly, és akkor te meg azt mondod, hogy dehogy neked nem kell, és akkor utána meg kiderül, hogy rajtad kívül mindenki azt mondta, hogy kell, akkor ez így valahol értető szerintem.
Nem tudom, én amit olvastam most a kapcsán, hogy az egyenlő esélyek nem tudnak megvalósulni, van olyan, aki úgy tud készülni, hogy ez meg tudja várni, hogy ezek nem olcsó eszközök, nyilván ez a dressz is egy eléggé. És hogy akkor ez
nem... De ilyenkor
nem...
nekem inkább tudod, mi jut eszembe, hogy ez nem fékezi az innovációt a sportban? Mert most érted, ráköltök egy csomó pénzt. Van a Nike-nak is ez a futócipője, ami még egy kicsit még dob rajta, de azzal futották a maratoni rekordot. És ezen gondolkodom, hogy és azt is azt mondták, hogy jó, hát akkor ez nem hivatalos világrekord, mert hogy ez is hozzátett az emberi teljesítményhez. De akkor meg ugye ráköltök egy csomó pénzt, szabadalmaztatom, nem tudom, hát ha bejön, és akkor meg egyszer csak betiltják, akkor ez valahol kidobott pénz. Bár biztosan jó reklám, hiszen rám évek múlva is beszélünk arról, hogy a Speedo-nak micsoda innováció.
Igen, és néztem is az oltalmi csomagját a Speedo-nak, ha már itt tartunk, hát azért neki rengeteg olyan sporteszköze van, trademarkja, tehát védjegye és dizájnja is használati mintá, és ami egyébként most is oltalom alatt is használják, meg az úszó sapka, vagy egyébként azok a dresszek, amik ezek csak az alsó részen, vagy maga a fürdőruhának a kialakítás, ami nem ez a sárg dressz, és azok is mind oltalom alatt. Tehát hogy azt gondolom, hogy a fejlesztésnek amúgy vannak vétető irányai, ez itt egy kicsit kibukott a Gerelynél, de visszatérve a például Gömöri Pál is megemlített, vezető, aki pedig vitorlázó volt, és nyilván kékszalag győztes is, és aztán a mexikói olimpián is részt vett, és ő vegyészként dolgozott, és iszonyatosan aktív innovátor volt, hiszen 26 szabadalom is köthető a nevéhez, és a talajkezelésben is fontos, és biztos hallgatók számára is ismert humin savnak az előállítója volt, ami a kálium humátként is nevezzük egyébként más néven, ami a gyökérfejlődés és a talajélet aktivitás növeli, illetve egyébként a vitorlázóknak ilyen műgyanták meg festékekkel kapcsolatosan is fejlesztett, és ahogy mondtad, a legnagyobb külföldi néveben a gyűjtésben az Carlo Pedersoli Bud Spencer, más néven, akit ugye, hát én például a gyerekkorom nagy kedvence.
Abszolút.
Úgyhogy egy hát fogalom.
Én nagyon sok mindent tudtam. Azt tudtam, hogy vízilabdázó volt. Igen. De hogy ő
egy
feltaláló.
Egy rejtély folyamatosan az önnek szivárognak az életéből ezek a dolgok.
Igen, meg olyan érdekes volt látni, amikor ugye ez a vízilabdázóként azok a képek, a fényképek róla, amikor ugye egy ilyen teljesen izmos, más típusú figura. Hát kiderül, hogy feltalálóként is nagyot alkotott. Például egyébként a háromcsövű puska.
Ez várható volt. Terence Hill-el a Westernjei során elmérázhatott azon, hogy akkor mi lenne, ha nem két csövű, mert olyan már van, hanem három csövű. Ez szabadalmaztatta Bud Spencer. Három csövű puska.
A kollégáim ezt adták át nekem, és ami még érdekes, hogy a fogkefék terén is alkotott, ahol pedig a beépített fogkrémmel ellátott fogkefének a kidolgozását is
kell.
Neki
ez nekem kell.
Ez nagyon komolyan.
Igen.
Hát nem gondolj be bele, milyen jó ötlet.
Hát nagyon.
Hogy egy valamit kell vinni, a repülőtérre nem kapcsolnak le, hogy nem megfelelő az űrtartalma, hanem így megnyomod a nyelét, és
rá. Csodás. Igen.
Az utántöltésen
gondolkod. De valamiért azért nem lehet kapni ezt. Tehát.
Igen, ez nem terjedt el meg. Nem
azért, mert hát tudod, a gyík emberek, nehogy véletlenül jól sikerüljön valami, ezt megvásárol. És bent valami páncélszekrényben benn van a
szó. Igen, de az is tök jó rámutat arra, hogy vannak olyan területek, amikről ugye egy innovációval be lehet tudni. Hát ugye kiváltotta az elmegyek a fogkrémhez, és rányom a fogkefére mozdulatot, ugyanígy, ahogy már elég sok találmány van, ami ilyen kis területen is és nagy sikerre tud jutni. És akkor még két példa, egy belga úr, aki vívóként vett részt, és egyébként a sebészek által ma is használt csonttartó csipesznek a feltalálója volt, illetve még itt egy másik magasugró is megemlíthető, aki a 68-as olimpián a Zacharias Hördül nevű találmányt dolgozta ki, ugye az akkor résztvevő úr, Tomás Michael Zacharias, és ez egy magának a sportnak a fejlődéséhez hozzájáruló ezen a területen gyakorlatozó sportolókat segíti. És még egy jó hír egyébként, hogy cégek is tudtak egyébként a közelmúltban is sikerre szert tenni. A Polaritás Kft. A kajakkenu pályajelölő rendszerekkel 2012-ben mint egyetlen magyar cég tudott a londoni olimpiára így mondom betörni, és ortámaszokat készítettek a kajakkenuhoz, azok ugye amikben így beállnak
igen,
a hajók.
Igen, aztán vagy lehúzzák, vagy nem is tudom, mit csinálnak, és akkor...
Igen, és egyébként a pályajelző rendszereket is ott tudták, a magyar fejlesztéseket alkalmaztak Londonban is, úgyhogy ez is egy terület, de a kajakkenu területén egyébként több is van, amit összegyűjtöttek, úgyhogy elég érdekes.
Nagyon klassz kis összeállítás, mit adtak nekünk az olimpikonok címmel, és az meg külön elgondolkodtat, hogy azt hinni az ember, hogy az egy olyan ember, aki az életének az első és talán legfontosabb részét, hogy az ifjúkorát sporttal tölti, akkor ő abban merül el, és akkor arról tud, de ehhez képest nagyon szerteágazó szabadalmak voltak, humin savtól kezdve ugye a háromcsövű puskáig bezárólag, tehát ezek nem köthetőek se az ő tevékenységükhöz, se a sporthoz. Bár ugye van példa az ellenkezőjére is, ugye a Gerejt, ahogy így végigbeszéltük. Szóval hogy ez azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon kreatív elmék a sportolók.
Igen, multitalentumok egyesek, és ugye az is jó, hogy nem csak kidolgozták, hanem aztán, amire tényleg mindig szoktunk hivatkozni, meg is védték. Tehát ők ugye eljutottak odáig is, hogy oltalmazták, szabadalmakat szereztek rá, akár használati mintákat, ugye az is egy oltalmi forma, amivel akár kevesebb tevékenység, vagy hogy mondjam, kisebb fejlesztések után, kisebb újdonság esetében is berendezéseket tudunk védeni, design, vagy pedig védjegy oltalom, és ugye arról is beszéltünk, hogy Usain Bolt az mozdulat, tehát labdát is megvédte védjegy logó keretében, ábrásvédjeggyel, úgyhogy mondjam, jó ez, hogy volt erre is nekik energiájuk.
Mert hogy mi úgy tudunk erről beszámolni, hogy ez le van védve, tehát persze, nektek van különben egy adatbázisotok, ahonnan ezt ki lehet venni. Az egy érdekes kérdés, hogyha én, és ezt már régen meg akartam tőled kérdezni, csak mindig elfelejtettem, mikor itt jártál nálunk, hogy mit történik akkor, ha én mégis látok fantáziát Bud Spencer fogkefébe építhető tubusába. Akkor én használhatom, csak meg kell venni a szabadalmat? Vagy ez hogy működik a gyakorlatban?
Hát
ezt ő kitalálta, és senki más
hát
nem nyugodt.
Hát annak van egy lejárata is, ugye, hogyha nem hosszabbítják meg, akkor...
Igen, ez a szabadalmaknál nagyon érdekes dolog, hogy itt, és nem akarok nagyon unalmas lenni, de a lényeg az, hogy itt egy 20 éves oltalomról van szó, aminek egyébként nagyon fontos része az, hogy ahhoz, hogy ezt az oltalmat megkapja valaki, az nyilvánosságra kell hozni a megoldást. Ugye pont ezzel tudja az innovációt is támogatni, hogy 20 év után már a fejlesztések be tudnak indulni, illetve ezért tud az állam részéről is egy védelmet kapni. Most a Piedone vagy Bud Spencer esetében ez a valószínűleg lejár, de hogyha egyébként egy élő oltalomról van szó, akkor egyszerűen ez egy nagy lehetőség ugyanígy a jogosultnak, hogy engedélyt kell tőle kérni a felhasználásra. Tehát abszolút lehet.
És az engedély, ez már a feleken múlik, hogy ő azt mondja, hogy jó, csináld, én nem látok benne fantáziát, próbálkozzál, vagy azt mondja, hogy jó, csináld, de fizess $1 millió.
Hát ez attól függ, hogy milyen fejlesztésről van szó, de abszolút rajtuk múlik. Tehát megállapodhatnak abban, hogy akár az eladások x%-ából részesül az, aki a jogosult, vagy azt is lehet, hogy egy összegben átadja ennek a felhasználásnak a lehetőségét. És az is érdekes itt a szellemi tulajdonban, hogy ez abszolút egy területileg működő történet. Tehát vannak egyes piacok, ahova meg tudom szerezni az engedélyt, mondjuk a magyar piacra és a németre és az Egyesült Államokba, de mondjuk a többi piacon másnak adok engedélyt. Ugye a kizárólagosság is emiatt egy hatalmas előny lehet a felhasználók
mi
számára.
Mi van akkor, hogyha egy olyan, most akkor megint vissza a Bud Spencerhez, mondjuk lejár a szabadalma, én ezt megcsinálom, szinte teljesen ugyanazt, amit ő kitalált, és nem tudom, ő megelőzte a korát, akkor nem kellett senkinek ez az ötlet, aztán én meg mondjuk világsikert csinálok belőle, akkor utólag itt már nincs helye vitának, hogy de hát én ezt beegyeztettem, és 10 évig szabadalmi védettséget élvezett az ötletem. Tehát, hogyha lejár, akkor itt vége, tehát olyan, mint hogyha én találtam volna ki újra.
Igen, ez akkor ugye szabadon felhasználható lesz, ugyanakkor te nem fogod tudni ugyanúgy oltalom alá helyezni, hiszen nagyon fontos, hogy újdonságnak kell lennie. Tehát gyakorlatilag akkor elveszti ezt a fajta szabadonosztatási
lehetőséget. Nyitott a pálya, és akkor mindenki úgy variálja fejleszteni.
Ja, tehát akkor jöhetnek a kínaiak, és az én fogkefémet már büntetlenül másolhatják, hiszen én nem szereztetek rá védettséget.
Így van, de az is egy nagyon fontos elem, hogy sokszor pont ezért a fejlesztők egy picit mindig azért hozzátesznek, hogy ezt a fajta újdonságot úgy tudják kialakítani, hogy még egy újabb fejlesztés révén újra tudják oltalmazni, és az egy hatalmas feladat, amit egyébként a szabadalmi ügyvivőnek nevezett tevékenységet folytatók tesznek, hogy úgy kell megfogalmazni ennek a védettségi körét, hogy minél inkább ezt a megoldást úgy tudja védeni, hogy ehhez hasonlóakat ne tudjanak létrehozni. És akkor így lehet egyfajta jogi bástyát képezni.
Mi kell ahhoz, hogy ezt bejegyezzék? Ha már erre rákorcsoljászok, mert mondtad, hogy egy kicsit változtatni kell, tehát olyan gondolom nem elég, hogy Bud Spencer kék színűre festette volna ezt a fogkrém tartó fogkeféjét, én meg azt mondom, hogy ez legyen piros. És itt is jön egy ilyen, a magyar sajtót bejárta az a történet, hogy egy pék szerette volna a zsemlét szabadalmaztatni, mint formát, hogy az csak az övé. Tehát, hogy azért ez egy ilyen nehéz mesdje lehet, gondolom én, eldönteni, hogy akkor tényleg hozzátettem-e valamit, vagy csak azért mahinálok, hogy más legyen, és akkor enyém legyen a szabadalom.
Igen, itt a szabadalmaknál, hogyha arra gondolunk, hogy milyen széles körben merülhet ez fel, mondjuk a gyógyszeripart vesszük, ott ugye az összetevőknek a részletezettsége, hogy miből áll, az egy nagyon fontos elem, hogyha ahhoz úgy hozzá tud tenni valaki, úgy alakítja ki, akkor ez már fog tudni egyfajta védettségre lehetőséget adni, de mondjuk a zsemle példájára ott alapvetően inkább a kinézet vagy a külalak, amit leginkább védhető lehet, ugye, mint egy design elem, de ugye itt is azért ez a fajta újszerűségnek jelen kell lennie, tehát ott a zsemléknek az elterjedtsége és a létrejött, hogy mondjam, az a változatlanság, az nem fog tudni alapot persze adni arra, hogy védelem alá helyezzem, de egyébként egy kisebb változtatás, mondom, egy összetevőnél, vagy pedig egy olyan az újszerűségre okot adó körülmény, azzal újra lehetőséget
kapsz. Hát a semlére nem lehet azt mondani, hogy én valami nagyon újat találtam fel ezzel a formával mondjuk, és akkor erre hivatkozva lehet azt mondani, hogy hát erre nem tudunk akkor védettséget adni.
Igen, és a védieknél is például egy nagyon érdekes dolog, ugye az kifejezetten nem csak az ábrákra, hanem akár a kifejezésekre is oltalmat tud szerezni az ember, egy szóvédjeggyel. Ott pedig van egy olyan szabály is, hogyha valami egy olyan általánosan használt szó kifejezés, aminek egyébként akár leíró jellege van, nagyon utal arra a termékre, aminek a védjegyeztetését akarom végezni, akkor az egy kizáró ok lehet, függetlenül attól, hogy adott esetben még egy cég sem, vagy szolgáltatás sem használta ezt a nevet.
Még egy kérdés maradt bennem, ez megint egy filmélményhez kapcsolódik, nem tudom, láttad, az Amerikába jöttem című filmet, igen, ahol ugye a McDonald's másolta le az a színesbőrű úriember, és azt mondta, hogy az nem M betű, hanem azok aranyívek. Szóval ilyen trükközésekkel találkoztok azért? Mert hogy ez meg nézőpont kérdése. Kicsit megváltoztatott, hasonlít rá, de mégse ugyanaz. Azt mondod, hogy ő a McDonald's M betűjét másolta, én meg a családi házam kapuja fölött díszeg logót használom, ami mit ad Isten, szintén egy M betű, szóval...
Igen, meg emlékeztek is talán, hogy az orosz szankcióknak a bevezetésénél, amikor Oroszország is a McDonald's-nak a logójára hajazó...
Ugye a kínaiak ebben nagyon kreatívak voltak egy időben, az Adidas betűtípusából az Adios, meg a Adidos, meg nem tudom én micsodákat használták.
Igen, hát ezzel, tehát hogyha ezt valaki védelem alá akar helyezni, akkor ott valószínűleg ez nem fog működni, mert ugye az összetéveszthetőség az egy fontos elvárás, hogy ez ne valósulhasson meg, és hogyha a másik relációt veszük, mert ugye ezzel mit mondanánk, hogy oké, nem tudja védelem alá helyezni, viszont azért a piacot elárasztatja vele, és károkat okoz, de a másik oldalon pedig a fogyasztóknak a védelme szempontjából is ez a fogyasztó megtévesztésével járhat.
Aztán itthon is voltak ilyen ügyek, a pikszalámira hajazó szaláminál, aztán a gyermei tésztához hasonló csomagolásba került egy másik tészta, gondolom ez is hasonló eset. Ugye nem akarták levédeni, azt hiszem, de azzal kaszálták el, és a használatát fel kellett függeszteni, vagy át kellett alakítani, mert hogy nagyon hasonlított a védett verzióhoz.
Igen, mert ugye a védett verzióhoz kapcsolódik ugye egy fogyasztói elképzelés is, hogy milyen minőséget képvisel, milyen összetételt egyebek, és hát nyilván, hogyha ezt valaki meglovagolva akar egyre szert tenni.
Ezt az asszociációt ellophatja az, aki gyakorlatilag hasonlóvá teszi a termékét.
Igen,
a...
és emiatt ez jogszerűtlen is, tehát ilyen szempontból is védett ez a történet.
Világos.
Na, ezután a beszélgetés után mondja valaki, hogy a szellemi tulajdonvédelem nem izgalmas terület. Nagyon szépen köszönjük, hogy beleleshetünk időnként a kulisszák mögé. Hála neked. Köszönjük, hogy itt jártál, nagyon érdekes.
Köszönöm szépen, most szép napot. Találkozunk nektek is, így a hallgatóknak is.
Dr. Lábadi Péter volt a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese.
Mi pedig megyünk tovább, és egy rövid szünet után jövünk vissza természetesen.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Nos, a Faust szerzőjére emlékeztünk ma reggel, Johann Wolfgang von Goethe. Jól mondtam, Johann Wolfgang von Goethe, igen, német író és költő 275 évvel ezelőtt.
270, a szép kerek évforduló, érettségizők figyelem, tuti lesz valami Goethe-től.
Biztos, igen. Azt mondta egy alkalommal, feltéve egy kérdést, melyik a legjobb kormány? Az, amelyik megtanít minket saját magunkat kormányozni. Igen.
Hát amikor a régen miért Gyurcsány jobb volt, meg azonnal mondjon le vitákba, ezt elő fogom venni.
Nagyon helyes.
Jó?
Azt hiszem, itthon is ránk férne egy kicsi olyasmi, ami önállóság, nagyobb önállóság, és nem a kormányba vetett hit.
Tudod, ez majd a majd megold. Megmentik a nyugdíjasokat, persze, majd persze, megmentik igen, a devizahitelesüket, majd eszembe, megmentik hogy... azokat, akik zöld rendszámmal tilosban parkolnak, stb. Stb. Tehát, hogy igen, erre célzott Goethe.
Most már a beragadt babavárosokat is megmentjük, meg mindenkit
kitoljuk,
megmentünk.
Kitoljuk, de most már legyen online pénztárgép, mert irtózatos büntetés, na jó, még negyed évvel meghosszabbítjuk az átállást, tehát ez pont nem ebbe az irányba tett lépéseknek tűnnek, mint amit Goethe irányult, szabott a politikai döntéshozóknak.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na, megpróbálom ezt összerakni, tehát elindul a Hungary Innovation Week rendezvény sorozat, amit a Nemzeti Innovációs Ügynökség hívott életre, és ennek egy nyitó eseménye egy nemzetközi innovációs konferencia, a Hungary Innovation Summit. Lehet, hogy jól mondtam, de mindjárt tisztázzuk Gyulasi Georgénával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kommunikációs igazgatójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Annyira jól mondtad, hogy már nem is kell mondanom semmit.
Akkor viszont hallásra, köszönjük szépen a beszélgetést!
Sziasztok!
De nem, tényleg, mi lesz ez a, ez a nagy happening, és miről szól a nyitó esemény?
Szeptember 23-ától 28-áig szervezzük meg a Hungary Innovation Week-et, jól mondtad. Ez egy elnyő rendezvény, ahol arra hívtuk a hazai innovációval foglalkozó cégeket, hogy ezen a héten tartsák meg a rendezvényeiket, az őszre tervezett konferenciákat, és így egy héten belül, hogyha valaki Budapestre látogat, akár külföldről, mert ez egy határozott célunk, hogy külföldieket is bevonzunk, akkor sokkal több rendezvényt tud megnézni azon a héten. Ilyen lesz például a HVC-nak lesz egy konferenciája, az Angel Fest őszi rendezvénye is ezen a héten lesz a Vienna Businessnek egy reggelie itt Magyarországon, ahol innovátorokat várnak, az EduTechnek is ezen a héten lesz a rendezvénye, úgyhogy ezeket is szerveztük össze, és még folyamatosan zajlanak a tárgyalások más szervezetekkel, úgyhogy elég aktív hét lesz, és hát finoman és nőjesen mondhatjuk azt, hogy az Innovation Summit-tal rúgjuk be az ajtót hétfőn, úgyhogy azzal indítjuk.
Aha, ugye, tehát akkor jól értem, ezt a Hungary Innovation Week, ez nem egy ilyen, tehát egy ilyen ernyő rendezvény, és felkértétek azokat a szervezeteket, akik amúgy is csináltak volna egy rendezvényt az adott időszakban, hogy kicsit koncentrálják és hozzák valahogy egy héten belőle.
Így van, igen, aha. És hát ők is együttműködőek voltak, és úgy döntöttek, hogy akkor ezen a héten szervezik meg a rendezvényüket. Itt tényleg 23-tól 28-ig minden nap lesz valamilyen innovációval kapcsolatos rendezvény, befektetéseknek, startupoknak, KKV-knak, úgy szervezzük, hogy ez egy aktív hét lesz. Az innovik.hu oldalon egyébként fent van már minden rendezvény, akik együttműködnek velünk, vagy akikkel mi együttműködünk. Jegyet nálunk nem lehet venni az ő rendezvényükre, hanem egyenesen átirányítjuk őket, aha, de az innovik.hu-n ott meg lehet találni őket, és onnét lehet tovább menni ezekre a rendezvényekre.
Világos, és akkor ott minden program
rendezvény. Ilyen töménységben prezentálni innovációs rendezvényeket, mi volt a mozgatórugó?
Az leginkább, hogyha tényleg valaki Budapestre jön ezen a héten, valamelyik rendezvény miatt, hiszen külön-külön is olyan rendezvények, ami megmozgatja akár a nemzetközi innovációs ökoszisztémát, akkor ne csak egy rendezvény miatt legyen érdemes idejönni, vagy ha valakinek olyan az érdeklődési köre, akkor tényleg ezek így koncentráltabban, intenzívebben maradnak meg ezek a rendezvények, hogyha nincsen átfedés, tehát hogy ha erre szánod azt a hetet, hogy innovációval foglalkoz, akkor mindenhova el tudsz menni, és nyilván egymást is erősítik ezek a rendezvények leginkább.
Na nézzük akkor a nyitó eseményt, hogy itt mi fog történni. Ugye ez a Nemzetközi Innovációs Konferencia, kik lesznek ott, miről lehet mit hallani?
Igen, hát ez a NIU-nek az első ilyen rendezvénye lesz, ez egy 300 fősre tervezett konferencia, angol nyelven szervezzük meg, ugyanis több mint 10 országból érkeznek hozzánk vendégek, akik innovációval foglalkoznak, és úgy állítottuk össze, hogy fogtunk egy mátrixot, és minden irányba megnéztük, hogy kiket érinthet. Tehát egészen a nagyvállalak, a startupokig mindenkinek lesz valamilyen programelem hazai és nemzetközi viszonylatban. És tehát próbáltuk úgy összefogni az innovációt, hogy aki innovációval foglalkozik, az biztosan találjon olyan témát, ami őt érinti.
Értem, de olyan is, aki nem foglalkozik innovációval? Mert hogy kéne, igen, és hogy ezt hogy kell ebbe belevágni, hogy kell erre rendszert, aha, építeni, szervezetet allokálni, stb. 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 Mert hogy egy csomó lehet, hogy gondolkodnak ezen, mert egyre többet beszélünk a hatékonyságról, a versenyképességről, stb. 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 Ki kéne találni valami újat, kollégák, hangzik el egy csomó meetingen, de hát ennek a szervezeti keretei, vagy a know-how-ja nem biztos, hogy mindenhol megvan.
Abszolút, igen, készülünk erre is. Lesz például olyan program, hogy sikeres startuperek, sikeres vállalkozók mondják el, hogy ők hogyan rontották el annól, és hogyan álltak fel, hogy ez a klasszikus téma, ez mindig nagyon jól megy, hogy az elrontott sztorikból hogy lesz aztán siker, tehát, hogy egészen ilyen témák is lesznek azért, hogy aki attól fél, hogy nem vállalkozom, mert mi lesz, ha elrontom, igen, el fogod rontani, de azt kell nézni, hogy hogy fogsz felállni belőle, hiszen Amerikában ugye ez egy nagyon jó szemléletmód, ott még gyűjtik is, hogy hányszor tudtak felállni.
Ezt nálunk meg mondani, sokszor ez a... Igen, egy picit furcsa volt nekünk a startup világ, amikor elindult, ugye, hogy kifejezetten értékelték, hogy ki mennyi pénzt égetett el, és abból hogy jött
hát
ki.
Hát ugye meg a végén. Akinek a teljes alakos képe van a hátadra, tetoválva az André Kosztolányi, igen, és mindig mondta, hogy nincs, nem tisztességes tőzsdés az, aki hányszor kell csődbe menni?
Hát legalább háromszor.
Legalább háromszor. Hát nem tisztességes startupper, aki nem tudom, hogy 5-6-szor nem
dönt. Én megálltam, én köszönöm, hogy többet
nem még
akarok.
Jön a harmadik, csak várjál egy kis pár helyet.
Ne add fel, mégis, akárhányszor elbukod.
Igen. Nos,
igen, tehát ezekre is figyelünk, és de egyébként úgy építettük fel, hogy először nagyvállalatok mondják el, hogy ők mennyit fordítanak kutatásfejlesztés, és ott megvizsgáljuk, hogy egyébként a nagyvállalatok, akik a K plusz F negyedét adják, ők hogy hatnak erre az egész ökoszisztémára, és innét megyünk tovább-tovább egyre lejjebb, majd a délutáni szekciókban ketté válik a program, ott lesz egy innovációs szekció, meg egy startup szekció, úgyhogy ott is akit az innováció érdekel, vagy az egyetemekkel való egyetemi és ipari együttműködések, akkor arra a részre tud menni. Aki inkább startupot indítana, vagy startupja van, ők meg a másik szekcióba.
Nagyon jó. A helyszínt mondtuk?
Lehet, hogy nem mondtuk, az akváriumban le. Az akváriumban le.
Biztos nem, mert nem volt ismerős. Jó. Tehát akkor ez szeptember 23-a. Gondolom.
Van,
ugye?
Egész nap. Így van, szeptember 23, egész nap az akváriumban. A jegyeket az innovit.hu oldalon lehet venni, szerintem már ma délutántól. Szóval nagyon fontos elmondani, hogy diákoknak, középiskolai és egyetemi diákoknak, hallgatóknak, és a tanároknak ingyenes lesz.
De jó.
Úgyhogy, ha valaki...
Hadd érlelődjön ez a vállalkozói innovációs szemlélet bennük.
Így van, igen. És én mondtam, hogy angol nyelvű, de tolmácsolást is biztosítunk, mert hogy azt valljuk a nőnél, hogy aki külföldi piacra akar lépni, vagy egyáltalán ebben az innovációs ökoszisztémában akar működni, nekik nagyon fontos, hogy angolul tudjanak, tehát persze, elvárás lenne az, hogy angolul tudjanak, viszont aki még nincs azon a szinten, nekik tolmácsolást biztosítunk, úgyhogy így erre is figyelünk.
Okay. Nagyon klassz. Hát sok sikert a lebonyolításhoz.
Várunk benneteket is.
Köszönjük szépen.
Én szeretnék hozzátenni a rendezvényhez, nem magamtól, hanem Kern András Guváti című szerzeményéből egy rövid mondatot zárásként. Az innováció kvalifikált, a gondolatrendszer is originált, csak a polarizáció segíthet át, mint egy szabad szellemi spartakiád. Szóval ennyivel tudnék hozzájárulni a rendezvény sikeréhez.
Lehet, hogy még felvesszük ilyen mottónak.
Igen, és egy nagy molinón feszítsétek ki a bejárat fel, hogy mindenki lássa.
Ez jó nagy kell, igen.
Igen, Georgina, nagyon köszönjük még egyszer, szép napot.
Köszi, szia.
Köszönöm,
szia.
Sziasztok.
Gyulasi Georginával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Megnézzük ki, ez a Pavel Durov, akit letartóztattak, és a Telegram alapítója, és egyszerre orosz, francia állampolgár, az Egyesült Arab Emírségekből és Szent Kitts és Nevisről is származik útlevele. Ebben lesz segítségünk.
Nyelvleckék Balázsson. Pavel Durov. Így kell ejteni.
Köszönöm. Pavel. Vidákovics Attila, blokklánc és kriptoszakértő, a D-Labs Kft. Alapítója lesz segítségünkre. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát ő találta ki és alapította a Telegramot, ugye, ami arról volt híres, hogy olyan titkosítást használt, hogy
a falatta a másikat.
A falatta a másikat, és mindenki ezt használta, mondva, hogy ezt nem lehet lehallgatni, visszafejteni, meg egyébként.
Igen, és ugye a hatóságok rendszeresen kérték tőle a hozzáférést a titkosított szerverekhez, amiket ő mindig is megtagadott.
Aha.
Egyébként ennek tradíciója van nála, mert annak idején ő alapította meg Oroszország legnépszerűbb közösségi médiáját, ami ma VK néven fut, és hát neki azért kellett elmenekülnie Oroszországból, mert a 11-es választásoknál kérték a hatóságok, hogy törölje az ellenzéknek a profiljait, és akkor nem tették meg, mondták, hogy ők egy független közösségi médiát, és nem törölnek semmit. Hát annak az lett a vége, hogy elvették tőle a VK-t, és el kellett menekülni Oroszországból, de viszont ott nem tartóztatták le.
Hát ez érdekes. Ellenben most Franciaországban meg igen.
Most Franciaországban igen, és itt szerintem érdemes visszamenni egészen januárig, ugye a Davoszi World Economy találkozóra, ahol Ursula von der Leyen úgy kezdte a beszédét, hogy a világnak nem a háborúk a legnagyobb problémája, nem a klímakatasztrófa, hanem a dezinformáció, ami az interneten terjed. Na most egyébként ebben van valami.
Hát, jó, tegyük a szívünkre.
Így van.
Igen, ebben van valami, tehát ez tagadhatatlan. Viszont abból a székből, ahol ő ül, ő dönti el, hogy mi a dezinformáció, és nyilván az már nem egy kellemes információ, ami róluk negatív. Tehát az ő irányvonulukra negatív híreket terjeszt, ami a Telegramon eléggé aktívan zajlik. Tehát azt kell tudni, hogy körülbelül a világ összes nyelvén van nagyon-nagyon aktív csatorna, ahol az orosz híreket adják. Magyarul is van egyébként. Nagyon sok kísérlet volt, hogy ezt már leállítsák. A Pavel Durov pedig azt hiszem pénteken a repülőgépével, magángépével leszállt Franciaországban, és le is tartóztatták.
De hát ezt nem láttuk jönni. Hát, ugye éppen nincs túl jó viszony Európa és Oroszország között. Hát gondolom, hogy ő is azért szállt ott le magángéppel, mert álmában nem gondolta volna, hogy amit Putyin kezdeményez, azt a franciák végrehajtják.
A nincs köze az orosz, tehát a Pavel Durov orosz konfliktusának nincs köze ehhez a konfliktushoz, ha csak nincs valamilyen elképzelhetetlen összeesküvés a dolog mögött, de én ezt nem gondolom. Arról van szó, hogy a Pavel Durov nagyon hithű libertáriánus. A libertáriánusoknál pedig a szólásszabadság az egy alap. Ez is nagyon furcsa ember, mert elképesztően gazdag, jelenleg a Forbes szerint a világ 120. leggazdagabb embere, de hát egyrésztről ő azt állítja magáról, hogy puritán életet él, de mondjuk magángéppel repült Franciaországba.
Na jó, lehet, hogy nincs felcsicsázva úgy a belső.
Puritán magángép volt, tiszta kosz volt belül, szemét nem volt.
Egy babzsákon ült, nem pedig vajbőr.
Csúfkertrecek voltak oda bedovában, meg mindenféle kacat, tehát hagyjuk már ezt.
Persze.
Ugye nincsen saját ingatlana, tehát nincs a tulajdonában ingatlan, viszont minden jel azt mutatja, hogy ezt a szólásszabadságot ő tényleg komolyan gondolja, és tényleg úgy tűnik, hogy független, hiszen az orosz vezetéssel neki már meggyűlt a baja, viszont az orosz hírek azok talán a legjobban a Telegramon keresztül terjednek, és ugye azonnal. Egyébként pont most megnéztem egy órával ezelőtt a orosz hírek magyarul csatornát, több tízezer tagja van, és egy óra alatt 40-50 üzenet került ki, tehát így élőben nyomják folyamatosan.
Meg egy csomó olyan önkéntes orosz haditudósító jelentgett, nekem is volt ott, csak most kapcsolok, hogy új telón van, és nem töltöttem le a Telegramot. Úgyhogy most nem látom, hogy melyik csatornát szoktam nézni, de folyamatosan lehet helyi információkat szeretni, meg drónfelvételeket, meg mindent, igen.
Ugye érdekes arról is beszélni, hogy mi a vád.
Aha, persze.
Ugye, terrorizmus, kábítószerkereskedelem és gyermekkereskedelem, meg gyerekporró, de ezeknek a bűncselekményeknek az elősegítése.
Márhogy ez a franciák vádolják ezzel a durovot, nem a putyinék.
Igen.
Aha.
Nem a putyinék, a franciák vádolják ezzel. Hát igen, ez egy kicsit olyan, tehát abban van valami, hogy hát alkalmasabb mondjuk a bűnözésre a Telegram, mint mondjuk a WhatsApp, vagy a Viber, mert úgy tűnik, hogy titkosabb. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezt el kell hinni a Telegramnak, mert nem open source a rendszer, de eddig minden jel azt mutatja, hogy itt komolyan gondolják azt, amit mondanak. Meg hát most ezek a hatósági megkeresések is ezt támasztják alá. De hát igaziból, hogyha én kalapácsot gyártok, és eladom valakinek, aki agyonveri vele a szomszédját,
akkor nem akkor... a kalapácsgyártó lesz a hibás, igen.
Igen, de hát ő egy platformot szolgáltat, ugyanígy ez megtörténhetne a hagyományos postánál is, hogy bűnözők papíralapú levélbe küldenek el a bűncselekménnyel kapcsolatos üzeneteket. Ugye történtek egyébként ilyen esetek, hogy elkaptak terroristákat, meg különféle bűnözőket, lefoglalták a mobileszközeiket, és akkor kiderült, hogy a Telegramon keresztül kommunikálnak.
Uh-huh. Oké, okay, mi lesz ennek a hatása, hogy most, hogy letartóztatták, mert a fószernek azért van hatása például a kriptovilágra, és erről emiatt beszélgetünk veled.
Igen, ugye ő elindította a TON hálózatot, a teljes história érdekes lenne, de hát ez legalább egy órás történet. Elindította a TON hálózatot, amit aztán átadott, egyébként az van a háttérben, hogy nem akarta, hogy támadható legyen, ott egyébként az SEC-vel, tehát az amerikai tőzsdefelügyelettel gyűlt meg a baja, és átadta a teljes fejlesztést a közösségnek, ami egy példaértékű projekt, hiszen a közösségben tényleg összetudták gyűjteni a fejlesztőknek a krémjét, tehát ott van egy masszív, profi és nagyon aktív fejlesztői közösség, úgyhogy a TON hálózat egy nagyon jó blokklánc, ami még egy-két nappal ezelőtt a több mint 2 millió listázott kriptoprojektből a 8. helyen volt, most a 10. helyre lecsúszott, ugye a botrány miatt csökkent az árfolyam. Itt a piaci kapitalizáció alapján történik a listázás, tehát ez a sorrend az alapján történik. Na most azért tudott viszonylag gyorsan ilyen előkelő helyre kerülni a TON hálózat, mert elkezdték összeintegrálni a Telegram üzenetküldő applikációval, integrálták a TON walletet, ami képes arra, hogy akár dollárhoz kötött stablecoinokat, vagy más eszközöket is lehessen rajta küldeni, úgyhogy rendkívül egyszerűen lehet értéket küldeni, ezen keresztül szinte ingyen az egész világon.
Fél percünk maradt, ennek a jövője az hogy néz ki? Tehát azért,
most
mert
akkor ez megy a levesbe, mert
vagy,
hogy
vagy ez már, viszi
vagy
tovább
ez már
a céget.
Ezzel a lépéssel önjáróvá vált, és a közösség majd tovább működteti durov nélkül is.
A TON hálózat lett önjáró. Szerintem itt riadalom van, tehát nagyon sokan azért vásároltak, tehát nem a TON-ba való hit, hanem az a spekuláció, hogy itt 1 milliárd ügyfél nagyon könnyen fog hozzáférést kapni a TON hálózathoz, nagyon egyszerű lesz kezelni, és akkor ez biztos majd megdobja az árfolyamot, teljesen logikus. De most, hogy nem lehet tudni, hogy ebből mekkora botrány lesz. Vannak ilyen hangok, én mondjuk nem hiszem, hogy idáig elmegy a dolog, hogy le fogják állítani a Telegramot. Nem tudjuk, mi lesz. Az is lehet, mert ugye a franciáknál olyan jogszabályok vannak, hogy 96 óra után vagy valamilyen gyanúsítást vagy vádemelést kell alkalmazni a hatóságoknak, vagy szabadon kell engedni. Ez ma telik le, úgyhogy ma ki fog derülni. Ha szabadon engedik, akkor ez vélhetően akkor egy ijesztgetés volt.
Oké, meglátjuk. Folytatjuk még ezt a sztorit. Nagyon köszi, hogy hoztad. Igen. Szép napot kívánunk neked.
Szép napot, sziasztok!
Köszi. Vidákovics Attilával, blokklánc és kriptoszakértővel, a D-Labs Kft. Alapítójával beszélgettünk. Egyébként a Toncoin csártyán jól látszik a letartóztatás napja. Pavel Durové, jó nagyot esett az árfolyam.
A mi csártunkon pedig Schmidt Andi hírei látszanak feltűnni.